Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Mai műsorunkban sztereotípiákról, előítéletekről, humorról, irodalomról lesz szó, illetve a múlt héten Kolozsváron harmadik alkalommal megrendezett könyvtúri élőkönyvtár nevű rendezvényről. Tartsanak velünk! Harmadik alkalommal rendezte meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ifjúsági szárnya a könyvtúri élőkönyvtár nevű eseményt, mely évről évre több embert vonz, elsősorban az ingyen elvihető könyvek, valamint a kikölcsönözhető úgynevezett élőkönyvek miatt. Idén a munkahelyi sztereotípiák volt a témája a rendezvénynek. A Szabók bástyájában múlt pénteken és szombaton óvónőtől, pincértől, halott balzsamozótól, zsidó hitközségi elnöktől, színésztől és sok más szakma gyakorlójától tudhatták meg az érdeklődők azt, hogyan is élik meg a szakmájukhoz fűződő sztereotípiákat, mi igaz ezekből és mi nem. Emellett pedig könyvtárukat gazdagíthatták, illetve megunt könyveiket más, izgalmas olvasmányokra cserélhették. Az Espresso mai első vendége Mák Arany, a könyvtúri egyik főszervezője.
Ahogy már szerintem hozzászoknak lassan a hallgatóink, tavasz elején, közepén van egy olyan esemény Kolozsváron, amit úgy hívnak, hogy könyvtúri, élőkönyvtár, és ezt a harmadik alkalommal szervezitek meg. Idén a Szabók bástyájában van a főhelyszín. Miben különbözik mondjuk ez a harmadik kiadás a korábbiaktól? És miben ugyanolyan?
Hát a hagyományos programjaink, mint élőkönyvtár és könyvturkáló, az megmaradt. Két napig folyik az egész rendezvény, ez megint újdonság, hiszen az idén úgy döntöttünk, hogy két napos legyen, hisz kinőtte magát a rendezvényünk. Emellett újdonság a gyereksarkunk, ahol gyerekeket várunk, különböző kézműves foglalkozásokat tartunk nekik, amik csak a könyvek és a kultúra rá vannak felépítve. Emellett megint ismételten vannak kerekasztal beszélgetéseink irodalom különböző szegmenseiről, illetve jelen volt a jelenlő kórus, a Kozmutza Flóra Halláserőt iskolának a kórusa, valamint az idén van egy kultivál kiállítás megnyitónk is.
Ha jól emlékszem, akkor talán az első alkalomkor nem volt ez így külön hangsúlyozva, vagy lehet rosszul emlékszem, én mindegy, de hogy tavaly például már volt egy külön tematikája is az egész könyvtúrinak.
Hát az első annyira nem körvonalaztuk, akkor csak könyvtüri volt és élőkönyvtár, ahol igazából Kolozsváron élő celebeket hívtunk el. A tavaly már egy komoly tematikára építettük fel, ami a sztereotípiák voltak, vagyis a személyes sztereotípiák, és olyan meghívottakat hívtunk el, akik ezeket lerombolták, az idén pedig rámentünk a munkahelyi sztereotípiákra.
De miért? Vagy mi volt az, ami errefele kalauzolt? Mehettetek volna, mit tudom én, teljesen más irányba is?
Minden évben és a következő években is próbálunk minél több kategóriát lefedni, amivel meg lehet hívni élőkönyveket, illetve olyan embereket, akik tudják ezeket a sztereotípiákat képviselni bármilyen szinten. Olyan embereket keresünk fel, akik vállalják azt, hogy nyíltan beszélgessenek arról, amit ők csinálnak, illetve mutassák meg azt az oldalukat is, hogy amikor nem kimondottan a kategóriát képviseljük, akkor hogyan élik meg a hétköznapjaikat. Igazából azért tartjuk fontosnak ezt, hogy sztereotípiákkal találkozzunk, illetve nézzünk szembe a félelmeinkkel, ahogy mondja a szlogenünk is, hiszen nagyon sokan el vagyunk vakulva, vagy a kultúránk, vagy a neveltetésünk miatt, vagy a külső hatások miatt, hogy igazából olyan dolgokat ítélünk el, amik nem elítélendőek.
Megnéztem körülbelül, hogy kik az élőkönyvek, és láttam, hogy tényleg igazán széles a paletta, tehát pincértől nem is tudom milyen call centerben dolgozó emberig mindenféle van. Megemlítenél még néhányat?
Aki most jelen pillanat itt van, az egy Krisnás szerzetes. Ezen kívül színészt is hívtunk el, portást, iskolai portást, óvonő is jelen lesz, zsidó hitközségnek az elnöke, operai sugó volt jelen még a ma délelőtt folyamán, illetve holnapja szélmeztervező is. Hát igazából próbáltunk olyan szakmákat lefedni az idén, amiket vagy elítélünk, vagy nem is tudunk róluk, hogy ez mennyire egy komoly szakmának számít a mai világban.
Thank you. Mák Aranyt, a Könyvtúri Élő Könyvtár nevű rendezvény egyik főszervezőjét hallják.
Mondtad, hogy kinőtte magát az egész rendezvény. Ez mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy mondjuk több önkéntes dolgozik, vagy továbbra is megmaradt ez az önkéntesség alapon szerveződő történet? Mert hogy régebb úgy volt.
Mai napig önkéntes alapon szervezik az egészet, ugyanúgy ingyenesen lehet elvinni könyveket, se a szervezet, se mi a szervezők nem részesülünk ebbe kifizetési alapon, vagy bármilyen alapon. Ezt mi önkéntesen várjuk, hisz közelebb akarjuk vinni a fiatalokhoz, és nem csak a kultúrát, a különböző rendezvényeket, amit az év folyamán szoktunk szervezni. Emellett, ami meg kinőtte magát a tavalyi visszajelzésekből, hiszen tavaly több mint 1000 ember volt jelen, azok a visszajelzések jöttek nekünk, hogy miért nem kétnapos, és hogy miért nem lehet többet jönni, és többet turkálni, és többet beszélgetni a résztvevőkkel.
Mondjuk így a mai napnak a felénél vagyunk, mi a tapasztalat, ezt a helyszínt mennyire tartják szimpatikusnak az emberek?
Én is szimpatikusnak tartom a mostani helyszínünket, habár a kaszinó is nagyon tetszett nekem a tavalyhoz képest, illetve az emberek, illetve a résztvevők is nagyon értékelik az új helyszínt, sokkal jobban sikerült nekünk szétválasztani, mi hol történik az emeleteken. Most éppen egy ebédszünetben vagyunk, ahol eléggé kevesen fordulnak meg, mert mindenki most ment haza ebédelni vagy munkából. Ahhoz képest, hogy péntek délelőtt volt, szerintem elég sokan megfordultak, tehát egy olyan 300 ember számoltam én kb. Úgy a kollégákkal, akik megfordultak nálunk. Könyvek azok folyamatosan fogynak, és még mindig hoznak be nekünk.
Ez lett volna egyébként a következő kérdés, hogy milyen számhoz értetek el, hány jegyű számnál tartotok a könyvek számát tekintve?
Megdupláztuk a tavalyit, az idén több mint 4000 könyvünk érkezett be, ebből több kb. 2000 szépirodalom, és a többi 2000 az ilyen tudományos szakirodalom, idegen nyelvű, utazási könyvek, gyerekirodalom, versek. Emellett pedig, amit még fontosnak tartunk, azok a könyvek, amit itt megmaradnak, illetve rendezvény alatt bejönnek még, nem fognak elveszni, hiszen a Nagysármási iskolának, szórványiskolának fogjuk adományozni, hiszen nagyon nagy szükségük van rá.
Már más helyszíneken is szerveztek könyvturit, hogyha jól tudom, akkor tavaly volt először máshol Szilágy Somjón, de hogy idén ennél több helyen is lesz.
Így van, az önkénteseink nagyon hűségesen besegítenek ebbe a dologba, hiszen mindenki haza akarja vinni a saját városába is, mert jó dolognak tartják azt, hogy nyissunk az emberek felé, és tényleg úgymond az offline könyvtárunkat is frissítsük, hiszen nem csak az online világból áll még mindig a mai világ, és az idén hagyományosan most már a második Szilágy-Somjó is meg lesz rendezve, emellett Gyergyóba, Udvarhelyen és Csíkszeredában lesz az idén, illetve jövő tavaszon már Aradon is jelen leszünk.
Azt elfelejtettük mondani, hogy tulajdonképpen is hivatalosan ki is ennek a szervezője, és akkor ezt is rád bízom, hogy a te hangodon szóljon.
Hivatalosan MKISZ a szervezője ennek a rendezvénynek, ez az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete, akik most már egy hónapja létezünk, eddig az MK égisz alatt dolgoztunk, és hűségesen szervezzük ezeket a rendezvényeket a fiataloknak, az örök fiataloknak is, és várunk mindenkit szeretett a rendezésre kerülő programjainkra.
Na jó, nem kínozlak többet, egyetlen kérdés MKISZ-hez kapcsolódik, úgy tudom, hogy itt különféle, tehát egymást váltjátok, mikor ki az elnök, hol Csilla, hol te, vagy most soha nem tudom követni. Minden esetre gratulálok, és örülök, hogy ott vagytok a barikádokon. Jó, tehát, hogy akkor te most alelnök vagy, rendben. Azt akartam kérdezni, hogy az MKISZ is azért elég komolyan működik, tehát a könyvturit leszámítva lesznek egyéb akciók, ezekről esetleg egy mondatot lehetne hallani.
Igen, az MKISZ-nek, amúgy én hivatalosan a szervező alelnöke vagyok, megbízott elnöke voltam egész a közgyűlésig, és Csilla amúgy az elnöke az egésznek, Tamás Csilla. A rendezvényeink most a könyvtúr ugye már tart két napig, ezt váltja le a Kulturális Ifjúsági Filmnapok, ami júniusban lesz a Dacia moziban, a Monostoron, illetve a Legszebb Erdélyi Magyar Dal novemberben.
Nem bánnám, hogyha még a pályázatotok esetleg nyitva van, vagy van valami tudnivaló erről a film dologról, amit elmondhatnál esetleg.
A filmnapoknak a pályázatára április 25-én kell beküldeni az előzeteseket, illetve az űrlapot, amit ki kellett tölteni ahhoz, hogy lehessen jelentkezni, és május végére várjuk a végleges filmeket, akik bejelentkeztek április 25-ig. És a Legszebb Erdélyi Magyar Dalt május 15-én fogjuk kihirdetni, és a pályázati lejártó szeptember 30 lesz, és a november 11-én lesz majd a gálamisor, ahol viszont most már hivatalosan is be tudjuk jelenteni, illetve már megszólalt a közülésünkön is, hogy az idén egy magyarországi öröm a zene tehetségkutatóval is együtt dolgozunk, tehát nálunk az első helyesek sztorból tovább fognak menni.
És a Kultivál? Vagy azt az idén nem ti szervezitek?
Kultiválban társzervezők vagyunk az idén, hisz akkor vagyunk mi a főszervező, amikor Kolozsváron van. Az idén Szlovákiában lesz Dunaszerdahelyen. Görbe tükör a fiatalokról címszó alatt fog történni a rendezvény. Augusztusban lehet Szlovákiában minket megtekinteni. Jelen esetben is több mint 30 embert fogunk levinni Erdélyből, különböző ifjúság által bemutatott kultúraágakat fogunk levinni. ez lehet művészettől elkezdve, kézművészetig, színészkedéstől, bármeddig, illetve ami újdonság a kultiválon az idén, az az, hogy kultiválon lesz egy színdarab bemutatva, aminek az írója a Gyergyó Szent Miklósi, a rendezője Lendvai Szlovéniából, és a színészek pedig Skype-on gyakorolnak minden régióból.
Mák Aranyt hallották, és nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt az én szétszórt kérdéseimre.
Nagyon szívesen is köszönöm szépen.
A Könyvtúri Élőkönyvtár idei rendezvényének egyik meghívottja Magyari Tivadar író, szociológus, egyetemi tanár volt, akivel iróniáról, humorról, kolozsvári magyarokról, igazság alappal rendelkező vagy teljesen kitalált kolozsvári legendákról beszélgettünk, a Ragasztott ház című három kisregényt tartalmazó kötete, illetve a Megszokás első látása című kötete kapcsán. Mindkettő a Koinonia könyvkiadó gondozásában jelent meg. A Megszokás első látása című kötet írásainak jelentős részét a Transindex portál is közölte. És Magyari Tivadar sajátos humora, mely keserű is, édes is, de mindenképpen otthonos, emiatt akár kényelmetlen is lehet időnként, és talán az irónia határait is feszegeti, olyannyira felcsigázta az olvasókat, hogy sokan rosszmájú kommentekben akár ki is egészítették a történeteket. Ezért van az, magyarázza Tivadar, hogy egy ideje nem lehet bejegyzésekben kommentelni a Transindexen megjelent szövegeket.
Jól megírtad róluk, úgy kell nekik, hogy jól. És nagyon fájt nekem, mert én nagyon szeretem azokat a többnyire kitalált, de azért valahonnan hozott személyeket, szereplőket, akikről írok. Tehát valószínű nem bántani akartam őket, vagy én akartam bántani, megint önző módon, és másoknak nem szabad őket bántani.
Egyfajta, hogy is mondjam, nem akarok olyan nagyon nagy szavakat használni, de valamiképpen emléket állít, vagy emlékművet is akár állít az bizonyos kolozsári negyedeknek, melyekről már alig-alig maradt valami, illetve az ott élő, hát nem nevezhetném őket mondjuk külön népcsoportnak, de mit tudom én, a hóstátiak is azért már nincsenek olyan nagyon sokan, illetve valamilyen szinten meg lettek fosztva az ő hagyományos életformájuktól. Ez tudatos, vagy ez egyszerűen csak így jön, mert itt élsz, és ezt láttad, és esetleg hiányolod?
Igen, nagyon hiányolom. Valószínű nagyrészt tudatos. Én úgy nőttem fel, hogy az apai nagyszüleim így arra fele, tehát a főtér fele laktak, és az anyai nagyszüleim itt a hátunk mögött. És a kettő között, én akár már olyan 8-9, vagy még korábban 7-8 évesen ezt a 20-30 perces utat gyalog egyedül simán meg tudtam tenni. Ma 9-10 éves gyerekeket se engednek el mondjuk innen oda belvárosi iskolába. Tehát itt nőttem fel, ez a környék nagyon megváltozott. A Ragasztott ház című regényben kicsit beleerőltettem mind a két helyszínt, tehát a Pata utca környékét és a Dózsa-György utca egyébként, ahol a nagyszüleim laktak, környékét. Beleerőltettem, mert nem voltam biztos benne, hogy valaha még írok egy, akár egy kis regényt is, akkor legyen ott. Különben két külön történetnek lett volna a része, de oda benyomtam. Nagyon szeretem, azt csinálok ezekkel a szövegekkel, amit én akarok. Hát nem előttem járó tudósok alakították ezt ki, nem kellett nekem az egyetemen tanulnom, hogy miről szól ez a történet, és akkor azt kéne visszaadnom, vagy valami. Tehát ekkora szabadságot nem éreztem, mint amióta ilyeneket írok.
Az jó, hogy említetted egyébként a ragasztott házat, mert abban van még két másik kisregény is. De én valahogy úgy éreztem, hogy a ragasztott ház az, ami úgy Kolozsvárhoz kötődik nagyon mélyen. A másik kettő az nem annyira. Ami nagyon izgalmas nálad, az a nevek kitalálása tulajdonképpen. Ezeket nehezen szülöd meg, vagy nagyon könnyen jönnek? És mire alapozol, amikor adsz egy ilyen nevet, mondjuk, hogy Barjányka, Lopátka, meg ilyenek? Le nem tagadhatod, te írtad.
Igen, úgy emlékszem, hogy a főszereplők nevét nagyon nehezen találtam ki, és a főszereplőket a ragasztott házban meghagytam ilyen becsületes névvel. Agota, János, tehát nagyon egyszerű neveket kerestem. A többieket viszont könnyen kitaláltam, mint akartam adni egy egységes, azon túl, hogy a főszereplőket ki akartam emelni azáltal, hogy ilyen emberi, hétköznapi névvel szerepelnek. János, András, Péter. És a mellékszereplőket, akiket már csak úgy vázolni tudtam, és lehetőséget adott erre, hogy a szereplők egymás között beszélik meg a dolgokat, tehát ők nem írják le egymásnak a kettőjük közötti beszédben, hogy néz ki a közös ismerős, vagy milyen egyébként, mert ők úgyis ismerik. Ha egy író én írja le, akkor az olvasónak leszokta én, hogy szőke, barna, bicegve jár, de erre nekem nem volt szükségem, tehát ezt én le tudtam spórolni ebből. És akkor ezeket a mellékszereplőket bizonyos egyébként más Kolozsvár regényektől esetleg eltérő hangulat kedvéért is, hogy a háttérbe tolva olyan nevekkel láttam el, hogy azok ilyen magyar hangzású nevek legyenek, de valahol emlékeztessenek esetleg egy reális névre, mint a Rözsébet vagy Rözsi az Erzsébetre, meg az Erzsire, de mégsem legyenek ilyen nevek. A rendőrnél, a Gikánál törekedtem arra, hogy ne lehessen eldönteni, román vagy magyar. Számítottam arra, az orvosok nagy része románnak fogja a rendőrt gondolni. Mint ahogy Tamás Járonál a Surgyellánt románnak gondolták, én az iskolában tanultam meg, az román, addig nem tudtam. Jóval korábban olvastam, középiskolában mondták nekem, hogy mondták nekünk, hogy román. Az a román. És mert másik még van egy csendőr vagy kicsoda. Na most itt valószínű, most már többet beszéltem róla, mint ahogy ezen gondolkodtam, de valószínű, hogy ez volt a célom, hogy ezeket a szereplőket egy kicsit úgy a másik világba toljam át a főszereplőkhöz képest.
Témától, mert látom itt a szervezők közül az egyik igen szomorúan néz engem, tehát hogy még egyáltalán nem érintettem azt, amiről itt szó van az egész könyvtől, tehát hogy a sztereotípiákról egy kicsit, de ne eltávolodjunk el az élettől a két könyvettől. Mennyire építesz mondjuk sztereotípiákra, hogyha a románt kreálod meg, vagy a postátit, vagy a magyart, vagy a magyar munkást, és mind így. Nyilván sztereotípiák nélkül valószínűleg nem tud ellennénk tévedve. De hogy ez hogy működik nálam?
Nem szeretem a sztereotípiákat, de hogy nálam úgy alakult, hogy a humor felé próbáltam vinni, nem lehet sztereotípiák nélkül, mert a humor erről szól, hogy valamit megfogsz, valamit, amit legalább néhányan tudnak, vagy tudni vélnek valakikről, vagy valamiről, és akkor azt a vonást húzod, nyúzod, mint a karikaturista, hogy másképp rajzolja egy kicsit a nagy orrút még nagyobb orrúnak, vagy a nagy fülűt még nagyobb fülűnek. Tehát sztereotípiák nélkül nem lehet, viszont az ártana, lehet, hogy nem is ülnénk itt, tehát ártana ezeknek az írásoknak, ha a minden nap olvasott, minden nap hallott sztereotípiákat akarnám bevinni, mert akkor azt más is csinálta. Hát aki, vagy nem aki, de én, ha ilyeneket akarok írni, akkor, és meg is akarom jelentetni, és el is akarom olvastatni az emberekkel, akkor gondoltam, vagy valahogy így gondolhattam, most másképp mondom lehet, hogy törekednem kell arra, hogy picit más legyen, hogy ne pont hozzam is, és ne is azokat a sztereotípiákat. Ragasztott ház ugye az átalakuló Kolozsvárról szól, de nem románozok, és nem kisebbség ezek benne. A román szó tudatosan nem hangzik el. Én rá is kerestem a Wordba, hogy nehogy benne
igen,
legyen.
Nehogy benne legyen.
Igaz, hogy ezek így említik a románokat a szereplőim, de hát ők is olyanok, mint a hétköznapi emberek.
Igen, ez a másik dolog, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy nem, mit tudom én, milyen csodálatos erőkkel felvértezett hősöket sorakoztatsz fel, vagy mit tudom én, milyen elvont és milyen gondolkodó filozófusokat, meg egyebeket, hanem tényleg a... Hát a mindennapi embereket, de akik mégis azáltal, hogy bekerülnek ezekbe az írásokba, egy kicsit különlegesebbek lesznek. Azért, mert hogy adsz nekik egy formát, nem tudom, már a néven túl is. Viszont a ragasztott házon túl, itt még van egy másik két kisregény, azok hogy születtek, vagy miért ebbe a kötetbe kerültek bele?
A második, az abban van irónia, tehát itt a szervezőknek...
Igen, ez az Endre és Ágnes.
A főszereplő ironikus, tehát az igen, nem nagyon. Én vagyok ironikus, a főszereplő az. Ezért nehezen is tudtam az ő szövegét megírni, tehát erkölcsileg éreztem, hogy nehéz. Nem mintha én jobb lennék, mint ő, vagy jobb lettem volna mondjuk vénlegény koromban, 10 évvel ezelőtt, mint ő. De valahogy az a folytonos csúfolkodás a világgal, az nekem is tetszik, csak más, én másképp csinálnám. Úgyhogy ott van irónia, aki olvasta, az emlékszik rá, vagy akár bosszanthatja. Mert az irónia lehet, hogy az olvasó tudja. Egy nagyképű figura, egy ilyen szexista. Próbálom szerethetővé, én őt is szeretem, tehát nagyon jó barátok vagyunk. De nem az a családias viszonyom velük, mint Ágóval vagy Jancsival. Őket majdnem rokonomnak érzem. Igen, a ragasztott háznak majdnem 40-50 szereplőjét, azt akkora robbanás volt számomra, tehát annyi új barátom és szinte rokonom vagy családtagom jelent meg, hogy kitaláltam ezt az 50 embert magamnak, ez jó volt. De mondom, a többit is szeretem. Tehát Endrét nem nagyon ismerem, meg kevésszer találkozunk, de egyébként másképp hívták, ezek kisebb novellák lettek volna, csak hogy bekerültek ebbe a kötetbe, akkor az egésznek. A ragasztott ház hatása alatt itt is egy ilyen nem igen létező nevet adtam neki.
Hát de azért az igazán meredek nevek, azok itt hátrébb vannak, a Civilek Kelták Bolondok című opuszban, tehát ez nagyon komoly. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ebből kellene felolvasni, de aztán le is mondtam róla, mert nem biztos, hogy képes lennék kiejteni ezt a nevet, hogy Snedrenica néni. Többször egymás után lehet, nem tudnám elmondani.
Ez igen, valahogy, én Szerendica néninek.
Igen, hát igen,
de a rádióban felolvasták, teljesen másképp mondták, az is jó.
Igen, hát akkor meg el van írva, mert itt van egy N-betű.
Egyébként a te szövegedben megnéztem a délelőtt, hogy az Aloiszt hogy kell kiejteni, és hogy milyen név, német név, tehát nagyon dokumentálottam, pedig csak egy Aloiszt.
Akkor szégyeljem magam, hogy én nem tanultam meg ezeket a neveket.
Arról beszéltünk, hogy egymásból fogunk olvasni. Evelyn küldött nekem két szöveget. Ő meg azt mondta, hogy neki megvannak a kötetek, és ki tudja választani. Azért hagytam így, mert kíváncsi voltam, hogy őt már rég ismerem a sajtóból, meg az írásaiból, meg tisztelem, és nagyon felér egy kritikával, hogy mit fog kiválasztani.
Hát azt be kell valljam őszintén, hogy nagyon, tehát hogy eléggé magamra gondolván választottam a szöveget, azért mert, most akkor elmondom a címét, nincs miért húzni az időt, Magyar Oroszlán a Román Színházon, és azért választottam ezt a szöveget, mert hogy az én gyerekkoromban is ez egy ilyen úgynevezett urban legend volt még mindig, és nekem is ugyanúgy, mint számtalan Kolozsváron felnőtt gyereknek, a nagyszüleim elmagyarázták, hogy ez hogy is volt ez a történet, és amikor ez így visszaköszönt néhány év múlva, jó néhány év múlva a te írásodban, akkor ez így nem tudom, így kenegette a lelkemet, hogy ez a történet még életben van és megvan, és akkor felolvasom. Kolozsváron a mai román, eredetileg magyar színház épületén van két torony, tetején egy-egy szobor kompozíció. Egyik Apollont ábrázolja, a másik Táliát, harci szekéren állnak, fáj a lábuk, és a fogatokat 3-3 oroszlán húzza. A 80-as években egy nap berohant hozzánk a Bata utcai Erzsike néni, magánidőjárás jelentő. Most mondta az apatársam, hallotta ő is, hogy elvitték az oroszlánokat Bukarestbe. Lementem a városba, megnéztem, nincsenek ott, képzeljék. Aznap már mindenfele beszélték, hogy Ceausescu-nak kellett a 6 oroszlán szekerestől, utasostól. Amikor a diktátor Kolozsváron járt, arra vitték egy nyitott kocsival várost nézni. Aki ott volt, látta, hogy Ceausescu forgatja a fejét, és nézi a színház épületét. Látszott az arcán, hogy megtetszett neki a 6 oroszlán. Másnap már nem volt sehol a két szobor, ott álltak a tornyok csonkán. Megbeszélték az emberek. Már amikor láttam, hogy tekergeti a nyakát és nézi a román színház tetejét, mondtam magamba, ennek nem lesz jó vége. Haja azutától már régben vannak olvasztva, mert színaranyból voltak, csak nem látszott, mert le voltak már nagyon szarva a galamboktól. De ők tudták, hogy aranyból vanna, ne félj. Ezek is könnyen keresik a kenyerüket, egy kicsit megkaparják a galamszart, és alatta ott a magyar arany. Érdekes, mondta Rózsa Böske néni, hogy a románok erről semmit sem beszélnek. Böske, ne kiabálj és ne mondd azt, hogy románok, mert meghallják és baj lesz, na. Mondd helyette így, ezek. A románokat Szekeres Mari próbálta kivallatni, de a vállukat vonogatták. Szekeres Mari veje román volt, kérdezgette, hogy Dóruka drága, te mit tudsz, hova lett a magyar oroszlán a román színházról, de a Dóruka drága vállat vont, és ő meg azt kérdezte, mama drága, melyik a román színház, nem minden színházban román? Lakatos Árpi, aki illegális magyar idegenvezető volt a városban, elmagyarázta az egyik kapu alatt a többieknek. Igen, érdekes probléma az is, suttogta, hogy pont a románok nem nevezik román színháznak a mostani saját színházukat, hanem nemzeti színháznak hívják. A románok a magyar színházat sem nevezik magyar színháznak, hanem magyar operának. Persze opera is van abban az épületben, de rejtély, hogy miért nevezik a románok mégis következetesen magyar operának, amikor a magyarok még akkor is, ha éppen opera előadásra mennek oda, magyar színháznak mondják. Értik ezt maguk? Nem értették, és Pap István el is kezdett másról beszélni, fátyolozott hangon javasolta. Szóljunk Bolond Sándornak, hogy terjessze a hírt, mert ez felháborító. Ezek azt hiszik, hogy az övék az egész világ. Sándor mehet nyugodtan, ordibálhat, mert neki van orvosi cédula. Felmutatja, ha kell, de mi nem pofázhatunk, mert megütjük a bokánkat. Sándor bármikor hangosan szíthatta a politikai rendszert, mert volt egy papírja az elmegyógyintézettől, azt fel tudta mutatni, akkor nem bántotta senki. Felköltötték, mert nappal aludt, miután éjjel alkotott. Elmagyarázták neki, hogy mi történt a színarany oroszlánokkal, hogyan vetett rá szemet az a gazember, tudott-e ki, nem mondjam hangosan, hogyan vitték Bukarestbe, zúzták be, vagyis bocsánat, nem zúzzák, hanem beolvasztották. Sándor körbehordozta a hírt, és éppen egészségesen hazatért. Pedig ilyeneket is kiáltott hangosan, végig a Pata utcán át, a kis piacon, a Petrug Rózán, a főtéren és tovább le a Dózsa Györgyön. A jó bocskoros mokány édesanyátok, meg a jó regáti cáca nagyanyátok, meg az a jó és szépséges dákó rumai dédnagyanyátok. Na, azonnal tegyétek vissza a helyére az oroszlányt, egy-kettő! A Malom utca sarkán a rendőr rárivalt, hogy csendesebben, mert 3-tól 6-ig csendszünet van, utána lehet csak ordibálni, meg szőnyeget porolni. Sándor azonnal felmutatta a céduláját, a rendőr el is fordult tőle. Egy már rég indexre tett, lehallgatott, de még jó kondícióban, vezető beosztásban és Rákóczi úti villában levő magyar író megígérte az embereknek, hogy megpróbál tenni valamit. Ellen kell állnunk, emberek, de csak óvatosan, mondta Pap Istvánnak, Rózsa Böskének és Szekeres Marinak. Emberek, ne beszéljenek össze-vissza mindent felelőtlenül, főleg hangosan ne. A kisebbségi harcot nagyon körültekintően kell vívni úgy, hogy az ellenfél lehetőleg semmit se vegyen észre belőle. Ez az író bement a helyi magyar lap, az Igazság szerkesztőségébe, de ott már tudtak az esetről, éppen gyűltek össze a helyi magyar elvtársak és tanakodtak, hogy mit lehetne tenni, az emberek izgulni kezdtek, beszélnek mindenfélét össze-vissza, a cédulás Bolond Sándor is megint ordibál, feleslegesen provokálják a soviniszta román elvtársakat, ez nem hiányzik nekünk pont most, a májusi főtitkári tézisek után és az októberi pártkongresszus előtt. Egy riportert kiküldtek ettől a Magyar Napilaptól, egy óra alatt kiderítette, a másnapi újságban meg is írta, hogy a szobrokat nemrég vették le a színházról, restauráló műhelybe vitték, mert a majdnem 8 évtized alatt megviselte őket az időjárás, elég vékony bronzból vannak, az egyik oroszlán hasa kiukadt, fészket rakott benne a szarka. Volt a restaurátorok között egy magyar szakértő is, ő meg is szólalt a riportban, sajtófotó készült a megviselt oroszlánról. Lakatos Árpi mosolygott. Szép mese, mi? Még hogy fészket rakott benne a madár. Te Árpi, mondta Barabásincó, szerintem valamit akart üzenni nekünk az Igazságban a sorok között az az újságíró, amikor azt írta, hogy a szarka fészket rakott beléje. Bátor ember, miért éppen szarka? Gondolkozz, Árpi, gondolkozz. Aztán lankadt a figyelem, az oroszlánok még sokáig hiányoztak a színházról, mert lassan haladt a restaurálás, de talán a helyi újság riportjának is köszönhetően egyre kevesebbet szóltak róla. A magyar elvtársak is fellélegeztek, hogy az emberek nem beszélnek össze-vissza mindent, nem hergelik feleslegesen, a román sovinista elvtársakat pont most a májusi főtitkári tézisek
és az októberi pártkongresszus között. És akkor egy délután Rózsa Böske néni feldúltan szólt be Barabás Jocó ablakán. Jocó, gyere kicsit közelebb, hogy ne kelljen kiáltsam. Az éjjel lecserélték a főtéri templom keresztjét egy román keresztre. A régi persze színarany volt, ez meg plé. Bizony Isten. Menj az Istenéből. Kik? Ezek. Azonnal szóltak Bolond Sándornak, hogy vegye a céduláját és vigye a hírt. Szaponos Pista vasárnap csak azért volt a templomban, mert nem volt ünnepnap, de onnan nem hozott sok újat. A papok sem merik mondani, csak hallgatnak ők is, na, csak pislogással üzentek talán valamit. De én ezt a pislogást sose értettem a katolikus papoknál. Minden esetre tiszta arany volt, ezek persze szemet vetettek rá, és azóta ott van Bukarestbe Ejze rudakba öntve. A helyi magyar újság szerkesztőségében nagy kínban voltak ismét a magyar elvtársak. Mert azt meg lehetett írni, hogy a színházi oroszlánt kibelezte a szarka, de a templom és a kereszt tabu volt a kommunista sajtóban. Különben is ott csillogott egy kereszt a 80 méteres tornyon, azt sem írhatták volna, hogy elvitték restaurálni. Lakatos Árpi, a titkos magyar idegenvezető, ismerte az épületek méreteit. Emberek, hogy tudták levenni 4 méteres tömör fém 76 méter magasságban? Aznap estig kiderült ez is, végigment a suttogás a városon, a Mező utcától a Cukorgyár utcáig. Éjjel helikopter ereszkedett alá, ott lebegett a főtéri templom tornya felett, azzal emelték le a katolikus színarany keresztet. Pedig az, írd és mond, 7 méter hosszú volt tömör arany, és feltették a helyére a cifra román sárgarész keresztet. Volt, aki látta. Menj az Istenért, Böske, de hogy nem hallotta senki? Egy helikopternek hangja van. Cédulás Bolond Sándor nem tud aludni, éjjel regényt ír, képeket fest vagy trombitál. Ő hallotta volna. Kérdezték Sándort, hogy hallott-e valamit, de kiderült, hogy azon az éjjel főleg trombitált, nem hallotta. Állítólag van neki olyan helikopterük, ami nem kurrog. Sorra mentek ki az emberek az Unió utca és a Barta Miklós utca sarkáig, vagy a Monostori útig, mert abból a távolságból jól lehetett látni a torony tetejét. Nézték a napsütésben, a nap átsütött a gyalui havasokon és át a fejük felett, ebben a nyugati fényben nézték, de senki sem emlékezett pontosan, hogy milyen volt az eredeti kereszt, amit elvittek, hogy megállapíthassák, ez különbözik-e a régitől. Tihamér maga, a tanult ember, mondja meg, mit látott. Szerintem ugyanaz a kereszt, vagyis nem vették le, de most már nem tudnék esküdni rá. Cédulás Sándor az égnek emelte a szemét és az öklét, és árkokat kiáltott az édes, jó és szépséges katrincás nyanyájukra. Az igazság szerkesztőségében pedig rémülten néztek össze a magyar eltársak. Na, szóval ebben több olyan történet is van, amit én is hallottam gyerekkoromban is. Szerintem még az is lehet, hogy még most is elmesélik egy-két gyereknek, hogy sem az oroszlánok nem igaziak, nem tudom, van akinek még van-e kétsége itt a teremben ezzel kapcsolatban, és a kereszt sem az igazi. Még ma sem.
Igaz történetre, történetre alapul, az oroszlánokat valóban elvitték restaurálni. Annyira sokáig hiányzott, hogy a napokban olvastam egy román újságban, hogy egy nagyon fiatal román újságíró ír az épületekről, és ő egyenesen azt ír, a 80-as évekbe kerültek fel az oroszlánok. Tehát valószínűleg már a visszahozatalt kapta el. Talán időben utólag volt az, hogy a keresztet lecserélt, de nem volt igaz, ugyanaz a kereszt van, ami nem tudom, 100 éve vagy, és természetesen nem volt soha aranyból, hát soha nem volt Kolozsvárnak, vagy ha lett volna, sem arra volt annyi pénze, hogy egy ekkora, tényleg valami 7 méteres keresztet aranyból tegyen, nem valószínű részből van, vagy bronzból, mint a... Az is igaz, hogy ezt tisztították, ezt a keresztet, tehát azóta jobb állapodó, mint a 80-as években. Ennyi a történetben. Viszonylag kevés ezekben a történetekben az ilyen igaz szál, de ebben van. Tehát volt egy ilyen mendemondás, hitték is az emberek, szerintem ma is elhiszik. Azt mondják, hogy nekem nincs igaza.
Persze, hogy nincs igaza. Egyébként szintén a sztereotípiáknak köszönhetően azért például az a cédulás Bolond Sándor engem Lulura emlékeztetett, nem tudom, hogy emlékszel-e még rá.
Igen, emlékszem rá.
Nyilván, hogy nem róla mintázt, de hogy nem, valahogy ő jutott eszembe róla.
Egy másik bácsiról mintáztam, aki itt szintén Sándornak hívtak, és valóban tudott festeni trombit, regényt nem írt, festett trombitát, és itt lakott az egyik házba, már rég nem él, Kicsi utcába, és neki is volt valamilyen papírja, és őt emlegették, ugye, de csak az ismerőse, mert nem volt egy híresség a városban, hogy Sándor, neked könnyű hangosan politizálni, mert csak felmutatod a céduládat. Ez egy gyerekkori emlék, nekem távoli rokonom volt ez a bács.
De neked is cédulád vagy.
Még nincs.
Még nincs. De jó úton haladunk.
Igen.
Veszem észre.
Magyari Tivadart és Márton Evelint hallják. A felvétel a Könyvtúri Élőkönyvtár múlt héten megrendezett kiadásán készült, ahol többek között arról is szó volt, milyen munkahelyi sztereotípiákba botlott Magyari Tivadar eddigi karrierje során.
Tisztes karriert tudhatsz a hátad mögött, úgy értve, hogy dolgoztál te már újságíróként is, említetted is, hogy nagyon száraz meló volt ez, mint hírszerkesztő. Most egyetemen tanítasz, és biztos, hogy még egyebeket is csináltál, amiről én nem tudok. A kérdés az az lenne, hogy tapasztaltál-e te negatív vagy pozitív dolgokat ezeken a munkahelyeken, amik úgy megmaradtak? Nagyon kellemes vagy nagyon kellemetlen esetek?
Azt mondhatom, hogy szerencsés helyzetben voltam vagy vagyok, mert negatívra nem emlékszem. Nekem az alapfoglalkozásom, hogy tanár vagyok, 26 éve tanítok, mert mióta elvégeztem az egyetemet, újságíróként ilyen másodállásban dolgoztam a 90-es évek első felében. Akkor hagytam abba, amikor már nem lehetett a kettőt együtt csinálni. Tehát ilyen tanársegéd koromban voltam, főleg a nagyváradi, akkori Erdélyi Naplónak a kolozsvári tudósítója, meg ilyen diáklapokban dolgoztam. A Campusnak is létezik, az egyik alapító szerkesztője voltam, de ez eltompult ez a tevékenység. Ott egyedül, nagyon egyedül voltam, bár sok újságíró barátom volt, de mivel én tudósító voltam egy másik városból, nekem nem volt helyben főnököm, szerkesztőségem, irodám, tehát én otthon dolgoztam. Tanárként azokkal a sztereotípiákkal szüntelenül szembesülök, vagy szembesülünk a kollégáimmal, amik a tanárt vagy az egyetemi oktatót körülveszik, a szociológust körülveszik, tehát általában minden tudónak gondolnak bennünket, nehéz ellenállni.
És mindig nagyon hosszú kérdőívekkel mászkáltok.
Kérdőívről szól a szociológia és közvélemény, ez mind sztereotípiák, ettől én különösen szenvedek, de valószínű, hogy a szociológusok keltették magukról. Részben keltették magukról ezt a sztereotípiát, másrészt pedig ez vevődik észre abból, amit ők csinálnak, úgyhogy nem hibáztatok ezért különösebben senkit. Sokáig volt egy olyan sztereotípia, hogy akik az egyetemen tanítanak, azok összehasonlítanak, többet keresnek, mint a középiskolai tanárok. Ebben van némi igazság, de nem akkorák ma sem, és korábban sem voltak akkorák a különbségek. Tehát egy kezdő egyetemi oktató nagyjából annyit keres, mint egy kezdő nagyvárosi középiskolás tanár. Azt igazságtalanságnak tartom, hogy egy 20-30 évet tanító, falusi tanító nő vagy tanító, az például nagyon el tud maradni fizetésben, akár egy városi tanítótól, de aztán nem beszélve a középiskolai tanártól vagy az egyetemi oktatótól. Valójában az egyetemi oktatók a karrierjük második felében kezdenek jobban keresni, illetve attól is állhatnak anyagilag jobban, hogy a munkaidejük kötetlenebb, tehát ők szabadabban gazdálkodnak, nem csak az idejükkel, hanem az energiájukkal és az érdeklődési körükkel akár, és emiatt nyilván gyakrabban kérik fel őket különböző dolgok elemzésére, véleményezésére, kuratóriumi tagságra, publikálásra és így tovább, ami nyilván mellékkeresethez, nem sokhoz, de mellékkeresethez juttathatja őket ilyen értelemben, de a sztereotípiák sokkal durvábbak voltak ennél, mondjuk az én pályámon. Az újságírói sztereotípiák, hát azok nagyjából azok, amiket ismerünk.
Az újságíró mindent tud.
Mindent tud, csal, hazudik, vagy amit ő tud, az biztos.
Van egy mögöttes értelme annak, amit leír vagy kimond, nem? Tehát én legalábbis ezzel találkoztam.
Igen, meg jól értesült. Én, Isten nyugtassa, Baló Áron újságíró barátomtól hallottam ezt először, ő szokta mondani, hogy ezek a kijelentések, amiket olvasunk, vagy rádióban hallunk, hogy elemzők szerint, szakértők mondják, megfigyelők szerint, ezeket mind az újságíró találja ki. Se elemzővel, se szakértővel, se megfigyelővel ő nem beszélt. Ha beszélt volna, akkor inkább megnevezné, igen, vagy közelebbről is utalna rá, mert akkor egy értékes információt mutatna fel, még valakit maga mellett szerepeltetne a...
De ebben is vannak kategóriák, tudod, tehát nem mindegy, hogy mit mondasz, például, hogyha már a brit kutatóval jössz, akkor mindenki kiröhög, tehát, hogy még akkor is, hogyha esetleg tényleg létezik az a bizonyos brit kutató, aki nem tudom bármit felfedezett, ez már annyira, tehát, hogy ez is egy sztereotípiává vált, tehát, hogy ezzel mindenki röhög, nem?
Igen, de állítólag én megkérdeztem a briteket, hogy mi van náluk, e-mailen meg egyéb ismerősöket, ők nem tudnak róla, mint ahogy Scott-tól tudtam meg Londonban, ezelőtt jó néhány évvel, hogy ők tőlem tudták meg, hogy ilyen fukar nép lennének.
Igen, ők, az írek azok.
Ők ezt valami másik népről, most már nem tudom kiről, lehet, hogy az írekről tudták, és nem gondolták volna, hogy Magyarországon. Mert végül nem kínlottam, hogy én hogy vagyok magyar, és mégis román, hanem Magyarország. Nagy, greater
hand. Igen, a nagyobbik is egy sztereotípia, mit
A japánoknak volt ez nagyon nehéz elmesélni. Japán egyetemisták látogattak Kolozsvárt, és mondtuk, ez egy magyar tagozata az egyetemnek. Megkérdezték a japán kísérőket, aki tanárként hozta őket ide, hogy de nem jöttünk át a határon, visszajöttünk. És nem értették, náluk nincs. Ha van kisebbség, másképp létezik. Állítólag koreaiak vannak, akik borzalmas történelmi körülmények között kerültek oda, és nem
is lehet. És nincs nekik tagozatuk a
Tokiói
Egyetemen,
szó se lehet
még
róla.
Egyelőre.
Illetve azt mesélték el, mert nekik milyen élményük van, hogy az egyik japán a gyereknek az egyik szüle európai típusú ember volt, már nem tudom honnan, egy kicsit másképp nézett ki, mint a többi japán, és már a napközi óvodában megverték a többiek. Ez nekem egy nagyon hasznos információ volt, bár én nem szeretem az antropológiát annyira, mint a szociológiát, de azt mondta, hogy van bennünk egy ösztönös idegen gyűlölet, semmi baj, ha van, ki lehet ezt nőni, és ki kell nevelni az emberekből. Tehát nem szabad erre hivatkozni, hogy ezzel így születünk, tehát akkor ez természetes. Nem születünk szobatisztán és hasonlók, és ki lehet ezeket az előítéleteket, vagy uralni, ha nem tudjuk kinőni. Tehát van, hogy titokban velük élünk együtt, de ellenőrizzük őket.
Milyen is lenne az ideális főnök, hát az ideális beosztott. Magyari Tivadart és Márton Evelint hallják.
Nekem ez nagyon nehéz, mert én...
Mert nincs főnököd.
Nem nagyon van főnök. Van. És nagyon, nagyon jól esik, hogy vannak főnökeim. Több helyen is előfordulok, és van főnököm. 12 éven keresztül én voltam mondjuk a mi tanszékünkön a főnök. Bele lehet unni, bele lehet fáradni. Ráadásul a barátaimnak voltam főnök. Ez nagyon nehéz. Abba nagyon kevesen hisznek, hogy baráti körből egyik barát kinőhet, mint főnök. Ez nem működik, mondják. De a szervezett annal foglalkozó komoly emberek, tudósok mondják. De én ebben titokban nagyon nehéz, de titokban hisz, nem sikerült, de mégis hiszek benne, úgy, mint a lány-fiú barátságban, amikor nem együtt járnak, tehát nem hanem az, hogy csak nekem rengeteg ilyen barátnőm volt, hogy így mondjam. Talán több, mint fiú, és azért is hiszek benne, meg a főnökség is működik, csak jóval nehezebben. Inkább a jó beosztott sztereotípiáin gondolkodtam. Nagyon jó beosztott lehet valaki, ha korábban főnök volt, illetve törekedhet erre, mint ahogy én törekszem, mert tudok a főnök fejével gondolkodni, tehát jobban meg tudom érteni őt, nem várok el hülyeségeket tőle. Hihetetlen sok marhaságot vártak el tőle, mikor jó hiszeműen munkatársai, mikor én voltam a főnök.
És igen, csodatevőként.
Igen, vagy sokszor teljesen... Bármennyire is abból a körből származol, eltávolodsz. Nem emberileg távolodsz el tőlük, hanem azért, mert főnökként, tehát tulajdonképpen másképpen integrálodsz az egész rendszerbe. Tehát például a még feljebb való főnökökhöz te jelented a kapcsolatot, nem ők. Már köztük és a másik mezőny között vagy, ők már azt nem látják, nem úgy élik meg, mint te. Teljesen másképp gondolkodnak róla. Ha nekik elpróbálod adni a valóságot, mondjuk így lefelé, hogy mi van ott fent, akkor már azt hiszik, hogy azokat véded, mented. Nem őket képviseled felfelé, hanem a fentieket lefelé. Ez az egyetemen különösen is problémás a mostani felállásban, ahol például egy dékán, az valahol ott vergődik a rektor és a saját karán dolgozó emberek között, mert ők jelölik egy ilyen demokratikus szavazással, de csak opciókat adnak a rektornak, a rektor választja ki. Ebben a mandátumban, a Bábes-Bolyain a dekánoknak majdnem fele nem volt a kar első opciója. Tehát a kar akaratta mellett, de ellenére is tulajdonképpen lettek kinevezve, mert valahol úgy képzelték el, hogy egy ilyen ütköző zónát jelent a dékáni hivatal a rektori és a többi részek között. Nem tudom, melyik országtól vették ezt, tehát melyik modell. A jó dolgokat a románok, az angol száz, a rossz dolgokat a francia, a belga modellből szokták, a mi szempontunkból átvenni.
Hogy gondolod, hogy arra kell szülessen, hogy jó főnök legyen, vagy ezt meg lehet tanulni menet közben?
Is. Szerintem meg lehet tanulni menet közben. Ha valakinek van néhány előnyös tulajdonsága, jó tulajdonsága, amiben bele is tud kapaszkodni, és ezt alkalmazni, kamatoztatni tudja főnökként, akkor bizonyos dolgok sikerülhetnek neki. Vagy ha vannak korábbi ilyen beosztotti tapasztalatai, hát borzalmas főnökök lesznek azokból, akik valamiért főnökként kezdik. És erre is van példa, egy újabb szervezeti kultúra, még régebben elképzelhetetlen volt, tehát a főnökök idősebbek voltak, és nagyon ritkán fordult elő, hogy a beosztott idősebb volt, mint a főnöke. Ma sokkal gyakoribb ez szerte a világon. Most a világnak az euróatlanti részét értem, mert gyorsabban futnak fel a ranglétrán a fiatalok, meg egyébként is tényleg vannak olyanok, hogy egyetemről kijönnek, és megpályázhatnak egy vezetői állást, és valamiért alkalmasnak bizonyulnak rá. Nekik valószínűleg nehezen, mint azoknak, akik szépen végigjárták a ranglétrát.
Az elmúlt közel 50 percben a Kolozsváron harmadik alkalommal megszervezett könyvturi élőkönyvtár nevű rendezvényről hallottak interjút az egyik főszervezővel, Mák Arannyal, illetve a rendezvényen elhangzott egyik beszélgetésből hallhattak még részleteket. Magyari Tivadart kérdeztem arról, milyen szerepet játszik írásaiban a humor, a sztereotípiák, milyen tulajdonságokkal kell a jó főnöknek, a jó beosztottnak rendelkeznie, legyőzhetőek-e az előítéletek. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Műsorainkat meghallgathatják a www.bukarestiradio.ro honlapon, illetve a Facebookon is. Viszont hallásra!